Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Erdőszentgyörgyről jelentkezünk, Kovrig Magdolna, magyar-francia szakos tanárnő, vendégei vagyunk, akivel lapszerkesztőként és egyesületi elnökként is beszélgetünk. 20 éves az Erdőszentgyörgyi Figyelő kulturális és közéleti lap, valamint 20 éves a Bodor Péter Művelődési Egyesület is. Az elmúlt két évtized örömeit és gondjait próbáljuk megfejteni, és szeretnénk betekintést engedni a kulisszák mögé. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken László Attila énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Mikrofonunkkal Kovrig Magdolna nyugalmazott magyar-francia szakos tanárnál vagyunk, aki az Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesületnek az elnöke és az Erdőszentgyörgyi Figyelőnek a főszerkesztője. A kapcsán beszélgetünk, hogy a Művelődési Egyesület is és az Erdőszentgyörgyi Figyelő is immár 20 éves. Annak idején, amikor abban gondolkodtak, hogy egy művelődési egyesületet kéne indítani, vagy lapot kéne indítani itt Erdőszentgyörgyön, akkor mi volt a fő szempont? Miért volt erre szükség?
A művelődési egyesületnek a létrehozása az már korábban megfogalmazódott, és valójában működött is ez az egyesület, de nem volt bejegyezve. 2002 januárjában jegyeztettük be, és azóta ugye jócskán eltelt a 20 esztendő. A művelődési egyesületre azért volt szükség, mert hát fel kellett vállalni valamilyen intézményes kereten belül az erdőszentgyörgyi közösség művelődésének a támogatását, olykor bizony még az irányítását is. Ezért hoztuk létre az egyesületet. Általában tanárok, orvosok voltak azok, akik támogatták és tagjai lettek ennek az egyesületnek, de hát bárki, akinek szívügye volt a magyar kultúra, a magyar művelődés, szívesen láttuk, és mindenkinek helyet biztosítottunk az egyesületben. Ugyancsak 2002 decemberében olyan ötletünk támadt, hogy szükség lenne egy olyan fórumra, amely az Erdőszentgyörgyön történt kulturális eseményeket megírja, megörökíti, mert hát sokszor hallottuk azt, hogy hát Szentgyörgyön nem történik semmi, bezzeg, Magfalván meg imit, meg amott, mennyi minden történik, hát nálunk is történtek események, csak hát nem jutott el a közösségnek a tudatáig. Nos, ezeket az eseményeket kívántuk népszerűsíteni, talán a vezércikket is úgy kezdtem, hogy Erdőszentgyörgyön is történik valami, és ezekről akarunk tudósítani. Na most természetes az, hogy az események mindenikéről nem tudtunk tudósítani, de igyekeztünk a legfontosabbakat számba venni. Meg aztán az utóbbiakban már arra is gondoltunk, hogy hát ez nem csak egyszerűen tudósítás lesz, hanem talán egy krónika is, hogy megörökítsük mindazt, ami a 90-es évektől kezdődően itt ebben a nagyközségben, illetve 2003-tól már városban történt kulturális szinten. Tehát ezzel indultunk el, éppen az öcsém volt az, akivel ezt megtárgyaltuk, és ő felvállalta a technikai oldalát a dolognak, és aztán mindenki, akinek mondandója volt, aki úgy érezte, hogy közösségi dolgokról tud beszámolni, szívesen láttuk az írásait, közöltük, és így indultunk, elég kezdetlegesen, elég gyerekcipőben, mert hiszen nem volt semmiféle technikai eszközünk, egy számítógép, az is csak az öcsémnek, és egy fénymásoló. Ezzel indult a Erdőszentgyörgyi Figyelő.
Annak idején ilyen egyszemélyes vagy kétszemélyes szerkesztőség volt, és mindig arra hagyatkoztak, amit kaptak. Anyagot, verset, beszámolót. Mikortól kezdett szerkesztőségé válni, tehát hogy azért több ember is társult, akire mindig lehetett számítani?
Hát én úgy gondolom, hogy 3 év múlva beérett annyira a lap, hogy szükség volt egy kicsit bővíteni a szerkesztőséget. Erre az időszakra már úgy emlékszem vissza, hogy kezdtünk egy kicsit érdeklődni az újságírásnak a szakmaisága iránt is. Jó lehet, még mindig amatőrök voltunk, és talán azok is maradunk mindvégig, de ennek ellenére tapogatóztunk, tanulni akartunk mindenkitől, aki újságírással foglalkozott, és olykor még ilyen újságírói találkozókat is rendeztünk, szerveztünk, sőt, tanfolyamokat hirdettünk meg, amelyen fiatalokat akartunk bevonni az újságírásnak a titkaiba. Aztán volt, aki megmaradt nálunk, volt, aki elpártolt, de egy idő után azért kialakult egy olyan közösség, amely mégis úgy érezte, hogy azért ennek a lapnak van értelme, folytatni kell.
Kezdetben hány példányban jelent meg?
Nagyon kis példányszámban, egy olyan 50-60, főként addig, amíg fénymásolóval sokszorosítottuk. Aztán azután már, amikor rátaláltunk erre a vásárhelyi nyomdára, akkor már nyilván a nyomda nem vállalt csak 50-eket, meg 100-akat, akkor már igyekeztünk 200-250-nel benevezni az újsággal.
Én, ha jól emlékszem, az elején talán ingyenesen adták mindenkinek. Pár év múlva aztán volt ár is téve rá, de gyakorlatilag önkéntes adományt fogadtak el.
Így van. Kezdetben, akik esetleg megvásárolták azért, hogy támogassák a lapot, de nem kértünk érte semmilyen összeget. Aztán később, amikor már ugye sajtótermékként nyomtatott formában megjelent, akkor már kénytelenek voltunk bizonyos árat meghatározni, bár ebből sohasem volt annyi, hogy a lapnak csak a nyomtatási költségeit tudjuk fedezni. És mikor már annyira érettnek éreztük, lehet, hogy nem volt az, de annak éreztük a lapot, akkor elkezdtünk pályázni. És főként a Communitas volt az, amely évente, eleinte 1000 lejjel, később már 2000 lejjel támogatta a nyomtatást. A többi viszont mai napig is önkéntesek, ingyenesen közölnek a lapban, akiknek mondandójuk van.
Egy idő óta, most már pár éve színes ez a lap, minőségi papírra van nyomtatva, és most már olyan 20 oldalig is van egy-egy példányszám. A kezdeti 4-6-8 oldalhoz viszonyítva, gondolom, hogy a hűséges olvasók az elmúlt 20 évben kitartottak a lap mellett, és még hogy azt is gondolták, hogy na, jó, ez egy ilyen kezdeti fellángolás, de látták, hogy megjelenik, és ha összevont szám is volt, de azért átéltek bizonyos periódusokat, és még mindig vannak, és még mindig a krónikások Erdőszentgyörgyön, ezért ragaszkodnak is valamilyen szinten a laphoz.
Igen, úgy érzem én is, hogy azok, akik kezdettől pártfogásába vették ezt a lapot, azért szívesen olvassák, még ha olykor nem is mindig a saját szájok íze szerint van a lap szerkesztve. A másik dolog az, hogy kitágult az olvasó közönség. Van olyan, hogy több helyre küldöm el postán a lapot. Van olyan, hogy internetes formában küldjük tovább, és nagyon-nagyon sokan szívesen olvassák, visszajelzések érkeznek, és minősége is változott természetesen a lapnak, főként 2017-től kezdődően egy szakember, Dónát Nagy György szerkeszti, aki valójában szakember, és tudja, hogy kell egy ilyen lapot szerkeszteni. Azóta a lapnak a kinézetele is sokkal esztétikusabb, sokkal kelendőbb a kinézetele. Legalább egy olyan 50-60 embernek elpostázom, akik nem szentgyörgyiek, hanem környékbeliek, vásárhelyiek, magyarországiak. Sőt, nyilvánvalóan a Széchenyi Könyvtárnak is minden lapszámot megküldünk, olykor még jelzik is, hogy na ez hiányzik, meg amaz hiányzik. Tehát van rá érdeklődés, van rá igény, és ameddig tehetjük, hát addig megpróbáljuk folytatni.
Elő is lehet fizetni erre a lapra?
Elő lehet fizetni, csak az a gond az előfizetéssel, hogy nehezen tudom eljuttatni idejében. Gyenge pontunk a lapterjesztés, és ezért inkább, ha megírja valaki, hogy szükség van rá a lapra, elpostázom, amikor odaér, akkor ér oda, de nem szívesen fogadok el előre pénzt, mert esetleg nem tudom postázni idejében, és akkor gondot okoz nekem is.
Ma hány példányban jelenik meg?
Általában egy olyan 250-300 példányban jelenünk meg. Hát ennek mondjuk egy olyan 25-30 darab, ami megmarad. De a többi lassacskán elkél.
Akkor, hogyha valakinek hiányoznak bizonyos lapszámok, akkor ilyen igényel jöhetnek esetleg a szerkesztőség fele, hogy ha még van abból a megmaradt 25-ből, akkor szívesen megveszem a tavaly előttit is.
Igen, igen. Itt a szekrényemben összekötve évek szerint megőriztem legalább 12-15 példányt, és akinek szüksége van rá, viszont olyan is van, amiből nem maradt egy sem. De amiből van, abból nagyon szívesen bárkinek bármikor tudunk küldeni.
Digitális archívumuk van?
Igyekeztem azt is kialakítani, csak az a gond, hogy egyes lapszámok végsem kerültek be. A számítógépemen azért minden lapszámot igyekeztem megőrizni, és remélem nem fog letörlődni róla, hanem majd összecsomagoljuk valahogy, és nagy részt megmarad. Hát a városnak a honlapján is egy darabig rendszeresen jelent meg, és az nagyon jó is volt, mert ott mindenki hozzáférhetett, akinek szüksége volt erre a lapra.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Az nagyon jó, amikor egy lapnak van archívuma, még hogyha nem mindig ingyen férünk hozzá, de legalább maradjon meg, hogy milyen volt. És én azt tapasztalom, hogy olyan kevesen gondolnak arra, hogy majd 30-50-100 év múlva valakit esetleg érdekelhetne az, hogy mi volt most a 2000-es évek elején, közepén. Mennyi pénzbe kerül ezt megvalósítani? Vagy ez is, hogyha az ember lelkes és befektet ilyenbe is, akkor megvan, ha nem, akkor nincs?
Mondjuk én nem gondolkodtam azon, hogy ilyen hivatalosan megőrizzük a lapot. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mennyibe kerülne. Ami megvan, az ott van, megvan a számítógépen, a Szent György honlapján is található, ha még működik, mert néha magam sem tudom megtalálni, hogy hol van. De lehet ezen gondolkodni, hogy amit összegyűjtöttünk, és ami eddig megvan, azt csak nem gondolkoztam még ezen. Valahogy kiment a látókörömből ez a lehetőség.
Bizonyára, hogyha nincsen meg minden lap úgy, ahogy mi kézbe vettük, de az írások, az anyagok azok csak megvannak valahol.
Esetleg a szerzőnél. Nyilván nem tudok annyi írást tárolni, amennyi ezekben a lapokban megjelent. Inkább az egész lap, ami megtalálható a számítógépen, és mondom a Szent Györgyi honlapon.
Kiket céloznak meg ezzel a lappal?
Elsősorban Erdőszentgyörgynek a lakosságát. Ezért igyekeztünk mindig valamilyen erdőszentgyörgyi témát is feldolgozni, főként azokat a személyiségeket szólaltatjuk meg, akiknek valamilyen közük van Szent Györgyhöz. Én nagyon fontosnak tartom, mert bizony sok olyan személyiség került ki Erdőszentgyörgyről, akikről vajmi keveset tudnak az emberek. Ezen kívül pedig most már nagyon sok irodalmi, történelmi anyagot is közlünk. Ez elsősorban megint csak az erdőszentgyörgyi lakosoknak szól, és nem kevés mértékben a fiataloknak, a középiskolás meg elemiskolás fiataloknak. Hát volt is szándékunkban sulilapi címen a szentgyörgyi középiskolásokat megszólítani. Egy darabig nagyon jól is működött, most azonban úgy tűnt, hogy egy kicsit lankadt az érdeklődés, és főként az, hogy én azt szerettem volna, ha ők maguk küldenek írásokat, ők maguk szerkesztik. Hát egy darabig sikerült ezt megvalósítani, de most az utóbbi időben egy-két írás, ha érkezik, és akkor azt betesszük a lapnak a törzsébe, anélkül, hogy külön rovatot indítanánk nekik.
Ez osztályfőnök függő is, tanár függő is, hogy mennyire bíztatja a gyerekeket? Vagy szülőtől is függ, vagy mitől függ? Hogy van egy periódus, amikor mindenki olyan lelkes, aztán valahogy szép csendbe elhalnak.
Én szerintem ez tanár függő. Mert addig, amíg volt tanár, aki biztatta őket, és vállalta, hogy összegyűjti az anyagot, és elküldi, addig szépen haladtunk előre. Most valószínűleg a tanároknak sokkal több elfoglaltságuk van, és így a látókörükből ez valahogy kiesett. Nem mondom, hogy nem születnek írások, nem olyan mértékben, hogy minden lapszámban tudjunk egy rovatot indítani ezekkel az írásokkal.
Most hány állandó munkatársuk van? Mert minden lapban vannak állandó szerzők is.
Hát a legállandóbb szerzőm elsősorban Székely Ferenc, akinek nem csak az írásait közöljük, hanem ő az, aki tartja a kapcsolatot a nyomdával, aki a nyomdából való elhozatalt rendezi. Ugyancsak nagyon nagy segítségünkre van Márton Karcsi, aki szinte minden lapszámot kihoz Erdőszentgyörgyre. És természetesen a tanárok között Hegyi Laci, aki a történelmi dolgokat szokta közölni a lapunkban, Kovrig Ildikó, aki az általános osztályoknak az írásait, eseményeit szokta közölni, és persze Kovrig Zoltán, aki technikai dolgokban nagyon sokat segít mai napig is, és aki sokszor bizony olyan dolgokban tud segíteni, amihez nekünk írnokoknak szinte fogalmunk sincs. Ők azok, akik legtöbbet segítenek. És természetesen az írásokat nem úgy kérjük, hogy na hát most már küldjél, mert fizetni nem tudunk, de ha valakinek van valami közlendője, és elküldi, és tudja, hogy nem kap érte gázsit, akkor azt szívesen vesszük. A vásárhelyi íróktól szinte mindig közölhetünk, mert tudják, hogy kik vagyunk, tudják, hogy milyen alapokkal rendelkezünk, és így minden akadály nélkül tudjuk közölni az írásaikat. És ha valaki olyan is van, akit még eddig nem közöltünk, akkor interneten felkeresem, megkérdezem, beleegyezik-e, és akkor így gyűjtjük az anyagot.
Én azt látom, hogy az elmúlt 20 év alatt próbálják az értékeinket is közvetíteni az aktuális és az ismeretterjesztő anyagok mellett. Ma, amikor annyira változik az ízlés és az értékrend, mennyire lehet megmaradni emellett a vonal mellett? Vagy azért kell az új értékek fele is kacsingatni?
Hát ez úgy van, hogy inkább megmaradunk az értékek mellett. Másféle bulvárhíreket, meg eféléket nem is közöltünk az újságban. Talán akkor, amikor a diákok szerkesztették, akkor ők becsempésztek egy-egy ilyen-olyan hírt. Na de hát nekik meg volt engedve. Viszont egyébként én azért igyekszem megmaradni az igazi értékek mellett. Persze vannak olyan esetek, hogy egy kicsit engedünk az értékítéletünkből, mert hát valaki annyira sokszor és annyira kitartóan szeretne közölni, és akkor miért ne? Hát próbáljuk meg. Valójában ezek a tollpróbák megérik azt, hogy közöljük, és aztán az idő majd eldönti, hogy értékesek-e vagy sem, de hadd jelenjenek meg ők is, ha ennyire kitartóak.
Arra volt-e példa, hogy valaki így bekerült az erdőszentgyörgyi figyelőbe, és eltelt egy kis idő, és már mindenhol látjuk a nevét, az írásait, és akkor ilyenkor azt mondjuk, hogy hát büszkék vagyunk, hogy végül is nálunk kezdte a pályát?
Hát én nem is tudom. Voltak próbálkozások, de hát annyira feltűnő nem tudok mondani. Nyilvánvaló, ez még a jövő titka, hogy kik lesznek azok, akik ezek közül a tollpróbálók közül majd hírnévre tesznek szert, de egyelőre így is megéri, hogy közöljük, mert esetleg kapnak egy jó kritikát, vagy esetleg megmondják, hogy mi a hiba a hozzáértők, és akkor csak hasznát veszi az illető is ennek a közlésnek.
Ma, amikor szűnnek meg lapok, hogy lehet megmaradni nyomtatott formában is?
Egyrészt úgy, hogy vannak támogatóink, nem közösségek, hanem általában személyek, akik havonta 100-200 lejjel bepótolnak az újságnak a megjelenéséhez, és van ugye a kommunitásznak a támogatása, olykor a helyi tanács is, ha van rá lehetősége, támogatja a lapot, és aztán van a zsebünk, amelyből a hiányokat pótolni igyekszünk, és nagyon sokszor megtörténik, hogy bizony szükség van erre is.
Ami működik a mai világban, az úgy működik, hogy az illető működteti. Mert hogyha mindig azt várjuk, hogy valahonnan bejön az a pár lej, akkor vannak esetek, amikor várhatjuk.
Nagyon így van. Én nem mondom, hogy jövedelmező, sőt, egyáltalán nem jövedelmező újságot szerkeszteni, és különösen, ha arra gondolok, hogy ezeket az írásokat a szerzőknek meg kellene fizetni, mert hát ők is abból élnek nagy részt, akkor azt mondom, hogy nem jövedelmező az újságírás. Én mégis azért megpróbálom életben tartani, addig, amíg erőm futja, mert hát, ami egyszer jó, azt próbáljuk tovább éltetni, és talán még jobb is lesz idővel a tapasztalat okán.
Ha azt hiszed, hogy tetteid csak értelmetlen küzdelem, és bármit mondasz, meg se hallják, nem veszik még észre sem. Ne légy magad, és ne add fel, még ha úgy érzed, hogy bántanak. Légy szabad, és bátran énekelj az egész világnak. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Ez a pillanat zengjen hangot szüntelen, ne hagyd a csendben vesszen el. Legyél erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan. És ne feledd, hogy küldetésed van. Újra kezdte az egész életed, és minden dalban megtalálod elveszett hitet. Mert annyi minden van, mit még nem láttál, s mégis vár reád. S annyi mindent kapsz, mit megköszönni nem is tudnál már. A hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Ez a pillanat zengjen hangot szüntelen. Küldetésed van.
Szóba került, hogy a Bodor Péter Művelődési Egyesület a kiadója az Erdőszentgyörgyi Figyelő lapnak, de nagyon sok mindennel foglalkozik ez a Művelődési Egyesület. A tanárnőnek mennyi ideje van a lappal foglalkozni, mert azért egy hónap az nagyon hamar elröpül, és ebből a 30-31 napból egy hét legalább jut a lapra, mikor annyi mindenre kéne jusson idő?
Azt hiszem, hogy több kell jusson, mint egy hét. Nyilvánvaló az évfordulók, meg a különböző aktuális irodalmi témák, azok utána kell nézni, utána kell olvasni. Talán egy hét nem elég ahhoz, hogy mindenkiről, akiket meg akarok szólaltatni, vagy meg akarok jelentetni, csak összegyűjtsem az anyagot. Tehát egy olyan 3 hét kell. Na persze ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig csak ezzel foglalkozom, mert hát más dolgai is vannak az Egyesületnek, de valójában nagyon sokszor úgy van, hogy csak az utolsó percben tudom elküldeni az anyagot. Persze a tördelő ezért egy kicsit neheztel is rám, de ez van, nem tudok gyorsabb lenni, nem beszélve arról, hogy már az idő is eltelt fölöttem, és a szemem sem olyan jó, szóval vannak dolgok, amik miatt az embernek pihennie is kell, és ezért bizony sokszor csak az utolsó pillanatban jut el a nyomdába a lap.
Az elmúlt 20 évben hány olyan nap volt, amikor azt mondta, én ott hagyom, már úgy elegem van, hogy nem jön az anyag, nem működik a gép, megint megemelték a nyomdaköltséget, meg mindig összejön valami, ami nem kéne összejöjjön, vagy nem voltak ilyen pillanatok, amikor olyan nagyon feladta volna?
De voltak, amikor azt mondtam, hogy na most már elég, mert elegem van belőle, hogy stresszelem magam, hogy megint kifutottam az időből, vagy éppenséggel jött egy olyan esemény, amelyre nagyon oda kellett volna figyelnem és megjelentetnem a lapot, de nem sikerült. Sokszor volt ilyen, de aztán utána megint azt mondtam, hogy hát miért ne. Egy kicsit késik, de meg fog jelenni. Sokszor megkéstünk.
Hogy látja a tanárnő, a szakma hogy tekint 20 év után az Erdőszentgyörgyi Figyelőre, mármint az újságíró szakma?
A kezdeti időszakban nagyon sokat segített nekünk Bölöni Domokos, akinek újságírói tapasztalatait nagyon-nagyon sok haszonnal vehettük át. Hát ő volt az, aki kezdetben biztatott, ő volt az, aki ha nem volt valami jó, akkor megmondta, és szívesen vettük a bírálatait is, és mai napig is hűséges olvasója is, és amikor kell, azért megmondja, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami jó. Elsősorban őt tudom megemlíteni, mint újságírót, aki segített nagyon sokat a lapnak a szakmaiságában. Természetesen ezen kívül voltak olyanok, akik pozitív visszajelzéssel segítettek, vagy éppenséggel egy-két olyan szót is mondtak, ami a lapnak a minőségén változtatni tudott. Elekes Feri például, vagy Gálfalvi György, még sokan, akik a lapnak az olvasói voltak, és visszajelzéseket kaptunk tőlük.
Amikor valaki megfogalmazza a kritikát, ezt mennyire mondja nyíltan, vagy egy jó becsomagolja, és vagy értem, vagy nem értem, hogy mit akar mondani. Mert a mai világban az a divat, hogy legyünk politikailag korrektek, nehogy megsértsük az önérzetét az illetőnek. Nem mondjuk ki azt, hogy mi a nagy hiba, hanem csak úgy körbe táncoljuk, és nem biztos, hogy érti az illető. Akik kritizálják a lapot, vagy megfogalmaznak valami negatívumot, ők hogy teszik?
A Domira gondolok, ő igazán egyenesen megmondja a véleményét, ha jó, azt is, ha kevésbé jó, azt is, tehát ő egyenesen.
Akkor itt számítanak a személyes kapcsolatok is.
Igen, természetesen. Tudja, hogy nem sértődöm meg, ha valami olyasmit mond, ami mondjuk esetleg miattam rossz, vagy én tévedtem, vagy az én munkámban talál valami olyasmit, ami nem időtálló, vagy ami nem jó. Általában nem is szoktam megsértődni a bírálatokra, hiszen nem vagyok tökéletes. Ki mondaná azt, hogy ő mindent tud, ami egy lapszerkesztéshez kell. Egy szóval nem veszem rossz néven az egyenes kritikát. Hát ha becsomagolva mondják, úgy is jó, mert azért csak megérzem én. Sőt, sokszor az az érzésem, hogy túlságosan sok jót mondanak, és elgondolom, hogy hát biztos nem is így gondolják, mert hát hogy mondjanak rosszat, amikor elolvasnak egy újságot, ami annyi munkába telik. Na de hát én mégis elfogadom azt, hogy jó, akkor rendben van, de azért fenntartással kezelem a túlzott jó kritikákat.
Bizonyára az ember is érzi, hogy most mennyire teljesítettünk, tehát az idő függvényében, az anyagok miensége függvényében, és viszonyítjuk a mi értékítéletünkhöz is ezeket a visszajelzéseket, nem?
Természetesen. Legtöbbször azt érzem, hogy itt azért még sok mindent kellett volna másképp csinálni. Érzem, hogy hát nem biztos, hogy jó, ahogy én közelítettem a témához, vagy egy szóval, amit közlök, az éppenséggel olyan, amilyen az én értékrendem, de hát ez van, ezt tudom nyújtani, és ez az, amit kapok a közösségtől, vagy éppenséggel azoktól, akik felkeresnek írásokkal.
Az, hogy a tanárnő magyar szakos tanárnő, ez az újságírásban áldás vagy átok?
Mit is mondjak erre? Én szerintem ez szükséges ahhoz, hogy az ember azért tudja, hogy mi az, ami érték. Nem beszélve arról, hogy valamikor az egyetemen Balogh Edgár professzornál újságírást is tanultam. Emlékszem, hogy az első írásomra a Prassói akkor felépült állomásról kellett volna valamit írni. Hát a professzor úr azt mondta, hogy hát ez jó, de ez csak egy címnek elegendő. Úgyhogy némi tapasztalatom ilyen téren azért volt az egyetemen is, de hát tulajdonképpen utólag derül ki, hogy az ember ténylegesen tud-e valamit ezen a téren tenni, vagy sem. Nyilvánvalóan nálam az volt a legfontosabb, hogy kapcsolatba kerüljek a közösséggel, amelyben élek, és hogy adjak valamit, és ehhez pedig úgy éreztem, hogy az irodalom az, ami a leghozzáférhetőbb az emberek számára, és ezért is van az, hogy néha túlteng az irodalom a lapunkban. De mindenkinek az a visszajelzése, hogy hát ezekről én nem is tudtam, milyen jó, hogy megírtad. Ilyenek is vannak, és akkor gondolom, hogy ez jó dolog, hogy az ember magyar szakosként tud olyan dolgokról tudósítani, amik esetleg nincsenek még a köztudatban úgy benne, mint ahogy kellene.
Ezt azért is kérdeztem, mert manapság, amikor látunk közösségi oldalakon megnyilvánulni embereket, vagy akár újságokban is, hogy nem tudják, hogy az alany, az állítmány, a tárgy, a jelző, minek hol van a helye, akkor ilyenkor a tanárnőnek a haja az égnek áll, mert akkor több időbe telik átírni azt a cikket, mint amennyi ideig írta a szerző.
Nem áll égnek a hajam szála. Valójában több mint 40 évi tanári tapasztalatom alatt bizony sokszor kellett javítanom ilyesmiket, úgyhogy nem vagyok túlzott igénnyel az íróknak a stílusa iránt, de azért kijavítom a hibákat. Úgyhogy ez fontos azért, hogy helyesen jelenjen meg az a cikk, és ne legyen benne nyelvtani hiba, meg a tartalomról is beszélve.
De azért bizonyára elgondolkodik az ember, amikor tudja, hogy a szóvégi ú melyik rövid és melyik hosszú, hol van a két T, a gólya vagy a tojás az milyen jével íródik. Ezekre azért csak felkapjuk a fejünket, nem?
Felkapjuk, de tulajdonképpen nem követelhetem, hogy mindenki, hát akik érettségiztek, azoktól követelhetem. De hát attól, aki esetleg elvégzett 5-6 osztályt, esetleg hetet. Ha vannak helyesírási hibák, hát kijavítom, és örülök, hogy ír. Már ez is nagy erénye az illetőnek, hogy írni mert. Sokszor tapasztaltam azt, hogy a falusi embereknek egy része, akit régebb végeztek, egyáltalán nem írnak. Nincs miért írjanak, hát mit kell egy bözödi embernek írni? És akkor, ha mégis tollat vesz a kezébe, és megírja a gondolatait, akkor persze, hogy szívesen veszem, és kijavítom, és megmagyarázom, ha éppen találkozom vele, hogy na ezt azért írtam így, vagy azért változtattam meg. Mert általában az ilyen írásokat megkérem az illetőt, hogy jöjjön el, és beszéljük meg, mert azért nem akarok olyasmit írni, vagy olyasmit kiadni a kezemből, amit ő másképp gondol.
Ezt azért próbáltam feszegetni, mert én már olvastam olyan egyetemet végzettől is írást, hogyha tudta volna, hogy kell helyesen írni, akkor bizonyára nem írta volna azt meg. De manapság látok nagyon sok idegen szavat becsempészni írásokba. És már úgy használja azt a bizonyos szót, minthogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. A tanárnő mennyire próbálja ezeket mind kigyomlálni az írásokból, hogy akkor magyarítsuk, hogyha van már magyar szavunk?
Természetesen. Természetesen erre én is érzékeny vagyok. Hogyha találok rá olyan magyar szót, amely fedi a teljes értelmét, akkor semmiképpen sem hagyom bent az idegen szót. Viszont vannak esetek, hogy mégiscsak ott kell hagynom, mert talán az fedi jobban az illetőnek a gondolatát, mint egy magyar megfelelő. De ügyelek erre azért, nem szeretem, hogyha tele van tűzdelve ilyen divatszavakkal, pláne az angol szavakkal, amelyek aztán tényleg nem illenek egy magyar szövegbe.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bizonyára, amikor véleményt kap a lapról, akkor elmondják a szülők is, hogy a gyerek is elolvast, az unokám is belelapozott. Mifele tart a világ? Mert a statisztikák azt mutatják, hogy a mai fiatal nem szeret olvasni, ez sem szeret, az sem szeret, de én gyerek műsorszerkesztőként én nagyon sok olyan gyerekkel találkozom, aki olvas, és könyvet olvas, lapokat olvas, nem tudom, hogy kiket kérdeznek meg a statisztika céljából, de lehet, hogy nem a mi vidékünkről. Ön hogy tapasztalja, hogy a gyerekek is olvasnak? Lesz utánpótlás? Lesz olvasó utánpótlás?
Én nagyon remélem, hogy lesz utánpótlás. Lehetséges, hogy nem a nyomtatott könyvek meg a nyomtatott sajtó iránt fognak érdeklődni, de hát az interneten is rengeteg olyan dolog van, ami nekik való, hozzáférhető, és egész biztos, hogy olvasnak ilyeneket is, nem csak a divat szövegeket vagy divat témákat érintik. Én szerintem lesz utánpótlás, kell, hogy legyen utánpótlás. Éppen ezért a lapnak az utóbbi időben indítottunk egy gyerekrovatot is, amelyben gyerekverseket meg meséket szólaltatunk meg, hogy hát, ha kedvet kapnak, és akkor ennek kapcsán majd tovább lépnek, és mást is fognak olvasni.
Miért van az, hogy a kultúra iránt, a hasonló dolgok iránt most nehezen lehet kapni támogatót, aki anyagilag is, kérés nélkül is odaállna? Mert jó, van az az 1-2-3 ember, meg van alapítvány, aki ezt felvállalja, de az volna a normális, hogy ezt támogatni kell, ez az alap.
Hát igen, támogatni kell, mert a kultúra az általában nem jövedelmező. Ez valahogy benne van a mai korban, hogy az, aminek nincs közvetlen haszna, azt nincs miért támogatni. Holott szerintem a kultúra az, amely a legtöbbet segít az embereknek abban, hogy világosan lássanak, hogy megértsék a kornak azokat az értékeit, amire alapozni kell, és amivel tovább lehet majd lépni, és megjön a gazdasági haszna is. Mert az, aki tudatosan fog hozzá valamihez, aki tudja, hogy mi az érték benne, az egész biztos, hogy tenni is fog érette. Intézményesen nem nagyon tudják támogatni, mert annyi gond és annyi baj van szociális téren, gazdasági téren, hogy nem mindig jut a kultúrára, és nyilván azt hagyjuk utoljára, már mint az intézményes szinten az marad utoljára, mert hát abból nem jön haszon. Gondolják egyesek. Viszont annak van a legtöbb haszna, igaz, hogy nem máról hónapra, hanem évek múltán egy művelt, civilizált társadalom másképpen fog gondolkodni, mint az, aki semmit se tanult az életnek a gondjaiból és problémáiból.
20 éves az Erdőszentgyörgyi Figyelő, és 20 éves az Erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület. Most már így adásunk vége fele, azért néhány szót ejtsünk arról is, hogy a Bodor Péter Művelődési Egyesület a színpad elnevezésű színjátszó találkozókat is a szívén viseli. Már 3 évtizede, hogy ez is működik itt Erdőszentgyörgyön, aminek a lelke Kovrig Magdolna tanárnő.
Rögtön a változások után Hatos Gyöngyi tanárnővel elkezdtük a színpad, akkor még nem neveztük színpadnak, csak Kükülömenti falusi színjátszó találkozónak, mert az volt a célunk, hogy teret biztosítsunk a vidéki színjátszóknak, akikről tudtuk, hogy vannak, mert hiszen minden faluban sátoros ünnepeken egy-egy tanító betanította fiataloknak egy-egy darabot, és tudtuk, hogy ez minden faluban létezik. És gondoltuk, hogy mutatkozzanak meg nagyobb közönség előtt is, és talán segíteni is tudunk rajta, hogyha szakemberek azok, akik az előadást látva elmondják, hogy mi a jó, mint kell változtatni. Tehát ez volt a célunk tulajdonképpen, hogy a kükülömentieket fogjuk össze. Hát eleinte tényleg csak a kükülömentiek jöttek el, de aztán kiderült, hogy a falvakban olyan változások történtek, amelyek a fiatalságot munkahely után külföldre kényszerítették, vagy távolabbi városokba, és így tágítottunk a színjátszó fesztiválnak a meghívottjain. Városokból is jöttek színjátszók, Magyarországról is érkeztek színjátszók, közöttük a legfontosabb a Celldömölki Soltis Lajos Színház, amely 2003-tól rendszeres látogatója a vidékünknek. Nem csak a színházi fesztiválokon vesznek részt, hanem évente kétszer turnét szervezünk a számukra a környék iskoláiba, és tényleg a színjátszásnak a lelkét jelentik a mi számunkra. Az ő nyomdokukon alakítottuk ki a Kőrispataki színjátszótábort, amely nagyon-nagyon sokat jelent a gyerekek számára. Rendkívüli módon fejlődnek, és olyan készségekre tesznek szert, amelyre másképp nem tudnának összpontosítani. Úgyhogy a színjátszók fesztiválunk most már nem a kükülömenti falusi színjátszók fesztiválja, hanem egyszerűen színpad, amelyre bárki felléphet.
Mi további erőt kívánunk a tanárnőnek, és azt, hogy nagyon sok lelkes munkatársa legyen, aki a válláról néha leveszi a gondokat, és még nagyon sok évet kívánunk a Bodor Péter Művelődési Egyesületnek és az Erdőszentgyörgyi Figyelőnek is. Köszönöm szépen, hogy itt volt a műsorban.
Én köszönöm nagyon szépen, és valóban munkatársunk van, a helyi pedagógusok rendkívül sokat segítenek ebben is, úgyhogy nekik is köszönöm a segítségüket és a hozzáállásukat.
Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen sereggel a napot, ha fellát, királyházi túri buddhista ház falá. Vándor, kibet érsz pihenni, itt úgy akarj majd élni. Tudj a halandókkal beszélni, osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen fellángol reggel, és ének szóval összejönni az esti csillagnak köszönni. Mindenkor békességgel telni, s testvéri csókkal hazatérni. Vándor, kibet érsz pihenni, itt így akarj majd élni.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Erdőszentgyőrről jelentkeztünk, Kovrig Magdolna magyar-francia szakos tanárnő vendégei voltunk, akivel lapszerkesztőként és egyesületi elnökként is beszélgettünk. Az elmúlt két évtized örömeit és gondjait próbáltuk megfejteni, és szerettünk volna betekintést engedni a kulisszák mögé. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Ez egy útvesztő, résen tévesztő. Nézd más az irány, úgy-e jó, úgy-e jó. Ha minden elveszett, és már nincsen folytatás, én megsugom neked, az élet mindig megy tovább. A változás elég, hidd el, nem kell túl sokat, majd összerakjuk még a régen széttört álmokat. Most lehet, hogy úgy érzed, összebeszéltek ellened. Most tudom, hogy nem versz át, ne menekülj, hidd el, nem kell már. Ez egy útvesztő, résen tévesztő. Nézd más az irány, úgy-e jó, úgy-e jó. Ha minden elveszett, és már nincsen folytatás, én megsugom neked, az élet mindig megy tovább. A változás elég, hidd el, nem kell túl sokat, majd összerakjuk még a régen széttört álmokat.
Ha minden elveszett, és már nincsen folytatás, én megsugom neked, az élet mindig megy tovább. A változás elég, hidd el, nem kell túl sokat, majd összerakjuk még a régen széttört álmokat. Már nincsen folytatás, én megsugom neked, az élet mindig megy tovább. A változás elég, hidd el, nem kell túl sokat, majd összerakjuk még a régen széttört álmokat. Ha minden elveszett, és már nincsen folytatás, én megsugom neked, az élet mindig megy tovább. A változás elég, hidd el, nem kell túl sokat, majd összerakjuk még a régen széttört álmokat.